Isten szent igényét ma Máté Evangélium a 11. fejezetétől a 28. versről olvasom, elállva a Evangélium a 11. részének a 28. versétől így szól hozzám az ige: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szerint és alázatos szívű vagyok, és jutalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tessék helyet foglalni. Ebben gyülekezet három dolgot tartalmaz, szerencsére nagyon hamar és könnyen meg lehetne találni ezt a három dolgot, ami ebből a kicsi himnusz jellegű szakaszból kiemelhetünk és elvihetünk majd magunkkal. Az egyik dolog, hogy mit is jelent Jézushoz jönni, és kik azok, akiket ő ezzel megszólít, hogy jöjjetek én hozzám. A másik dolog, hogy mit jelent felvenni az ő igáját olyan embereknek, akik eddig megfáradtak abban, amit csináltak, vagy ahogy haladtak. És a harmadik dolog, hogy miért kell nekünk tanulnunk, hogy van-e annak valamilyen értelme, hogy tanuljunk, és Jézus jesivájában beiratkozzunk. Nekünk is van ugye szombatonként egy kis jesivák az iskola utcában, ahol Tibét tanulmányozzuk, és szeretettel látjuk bárkit ott, de most ide visszatérünk. Szóval Jézus azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, aki megfáradtatok és megterheltettetek. Találni valakit, aki meghallgat bennünket, aki nem oszt nekünk megalázó tanácsokat, amelyek még jobban megterhelnek és megsemmisítenek, hiszen mindig ez volt a bajunk, hogy ha valahol bugdácsoltuk az életben a terheinkkel, akkor voltak olyanok, akik azt mondták, hogy na ilyen vagy te, nem tudod úgy sem megoldani, nem fogod így semmire, és hát akkor még jobban megterhelve vergődik az a szegény ember, aki meg van terhelve, és milyen jó, ha valaki türelmesen végighallgat, nem is kérdez bele. John Wesleynek ez volt az elve, amit Rogers, aki eredetileg metodista lelkész volt, átvett, és világhírűvé lett az ő módszere, korunk egyik igen kiváló gondolkodója és aktív pszichológusa. Pszichiátert most mondhatom, talán van egy orvosi végzettséges, nem tudom. De őtől vette azt az ötletet, hogy a kérdést sem mindegy, hogy hogy tesszük fel, mert az is lehet kutakodó vagy megalázó. Wesleynek az volt az elve, hogy csak azt szabad a beszélgetés közben tenni, hogy azt mondjuk az illetőnek, hogy jól értem-e, hogy ezt akarja nekem mondani. Mire az illető, ha azt mondja, hogy nem jól érti, akkor arra kérjük, hogy fogalmazza meg még egyszer. Ha azt mondja, hogy igen, jól érti, akkor mehetünk tovább. Tehát csak ezt szabad kérdezni, hogy jól értem-e őt, és nem szabad faggatni, aki ott van, hiszen az ő ügye, önálló van a megoldás kulcsa is, abban kell neki segíteni, hogy azáltal, hogy leteszi a terhét, azáltal ráébredjen arra, hogy mi a megoldás. Abban segítsünk neki, hogy eljusson a megoldásra, és sosem tetszeleghetünk abban a helyzetben, hogy mi jobban tudjuk kívülről, mint ő belülről. Mi ott vagyunk, tükör vagyunk, társai vagyunk annak, aki beszél, segítő társai, megértő társai, és nem ítélkezünk, és nem oktatjuk őt. Hát így is megyünk Jézushoz először, a terheinkkel. Mindenki mehet és ő megszabadít a bűneinknek a terhétől, megszabadít a rossz lelkiismerettől, az állandó szorongástól, negatív életérzéstől, a megtérés szombatja volt mögöttünk, zsidó testvéreink ilyenkor az év kezdetén bűnbánattal készülnek, szívük megüresítésével és Isten melletti elköteleződéssel készülnek a következő esztendőre, és jó követni őket ebben. Tehát szükségünk van időről időre, letegyük a terheinket, szükségünk van arra, hogy egyszer egy igaz önmagukban nézéssel egy nagy fordulatot vegyen az életünk. Ez az első nagy ráébredés arra, hogy függetlenül attól, hogy jól neveltek vagyunk-e is, és általában elfogadható polgárok, a megtérés az egy másik dolog, amikor az életem irányításával beengedem az Úrnak a gondolatait. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor nem a külső hasonlatosságára teremtette, mert nem tudjuk, milyen Isten külső hasonlatossága, egy biztos, hogy amikor meg akart formálni minket, akkor ezt találta a legmegfelelőbb formának, és szép az emberi arc. Szoktuk mondani mindig, hogy az Isten arcuságot mindig a másik arcát tudjuk felfedezni, mert a tükör sem árulkodik jól, vagy a felvétel. Én jobban látom a másik arcát, sokkal jobb, magamit nem tudom látni, és ezért nem a magam arcát, hanem a másikért, függetlenül attól, hogy az milyen ember, kell keresnem Istennek az arcát. De a Héber szöveg azt mondja, hogy Isten a maga modellje szerint alkotta meg az embert. Olyanná akart tenni minket, mint amilyen ő, ahogy ő gondolkodik. Nem az egész világ fölötti uralmát akarta nekünk átadni, de egy kicsi részecskében igen. Azt akarta, hogy ott, ahol mi mozgunk, azon a néhány négyzetméteren, a közt a néhány ember között az ő modellje szerint, az ő elképzelései szerint döntsük. És a megtérésben ez megy létbe. Én egy másik modell szerint éltem, akár Istennel dacolva is, és az Isten modellje szerint élő ember is szokott vitatkozni az Úrral. A túlmutató mai igéje az a különös történet, amikor Királyok első könyvében lapozzon az, akinek van Biblia, idézzük fel a 17. részből, a 17. verstől kezdődő szakaszt, amikor Illés egy asszonynak, akinek a gyerekéért ő is imádkozott, és ez a várólvált gyerek megszületett, majd beteg lett, és halál közeli állapotba került, vagy meg is halt. Az, hogy üzent Illésért, és Illés azt csinálta, amit ma csinálnak a mentősök is a hirtelenre állt halálnál, ez a szájon át léglegeztetés, meg test megmelegítése, innen vették az ötletet egyébként az orvoslásban. Judit, igaz ez, vagy nem? Ugye? De Judit megerősíti, van más orvos közöttünk? Nem, akkor ha Judit itt van, akkor az ő szava megerősíti azt, amit én mondtam. És azt mondja ez a szegény asszony Illésnek, mit vétettem ellened Istennek emberre? Azért jöttél hozzá, hogy eszembe juttasd álmokságomat és megöljed az én fiamat. De az ember ilyen butaságokat gondol, amikor dráma, tragédia szereplőjévé lesz, hogy Isten azért adta a szabadságot, és ilyeneket vágtak Mózes fejét a pusztában, de esetleg azért adta nekem a gyereket, az én szerető társamat, hogy akkor látványosan elvegye, és megkeseredik a szívünk Isten felé, és esetleg kijelentjük, hogy most felmondjuk akkor a vele való együttműködést és hitet. De az Úr várja, hogy megcsendesedjen a szívünk, és visszatérjünk hozzá, és a gyászban sem tudunk mi igazán olyan szavakat mondani, amelyek kihűtik ezeket a forró érzelmeket, csak együtt tudunk sírni. Ezért mondja az ige, hogy sírjatok a sírókkal, örüljetek az örülőkkel. Mert nem szabad vitatkozni a megdöntött szívű emberrel sem. És ige sem mondja, hogy de rosszul gondolkodsz, hanem azt mondja neki, add ide a te fiadat, felvette azt az ő kebléről, és felvitte a felházba, melyben lakott. Az ő ágyára fektette, akkor kiáltott az Úrhoz, és mondta, és ezért olvasok fel ezt a szakaszt, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd. Kimondja azt, ami az ő szívét is nyomja ott, tehát azért mondom, hogy az új szívvel, az Úrral való megbékélés esetén, a prófétai küldetésben is előfordulhat, hogy mi elkezdünk Istennel szenvedélyesen vitatkozni, és ez szabad, ez nem Isten szidása, ne szóljunk rá arra, aki odaáll az Úr elé bátran, és azt mondja, hogy ne bánsd azokat, akiket én szeretek. Harcolok azokért, ezt akarja az Úr, gyönyörködik bennünk, amikor ő vele szemben is odaállunk azok mellé, akik segítségre és támaszra szorulnak. Jó könyve is erről szól. Kárborult háromszor a gyerekre, ill és felkiált az Úrhoz, én Uram Istenet térés, vissza a gyerek lelkét ő velé, és meghallgatja ezt az imádságot. Tehát jöjjetek én hozzám, alakuljon át az életetek Isten modelljére, nem embereket bajolnak, divatot követve, vagy félelemből, vagy számításból követve embereket. Térjetek meg ettől, és éljetek Isten modellje szerint. Ez a mi szintén ennek a kis igének az egyik üzenete van. Jöjjetek én hozzá, mondja Jézus, de ő most elsősorban a tanítványaira gondol. És szokás Izraelben mindig is volt, hogy vannak mesterek, rabbik, akik tanítványokat gyűjtenek magukhoz. Az ókori elgondolás szerint egy ilyen körben közös tanulás van, és egymás hite által épülnek az emberek, nem olyan frontális tanítás, mint a poroszos iskola rendszerben, hanem mester és tanítvány együtt örvendeznek aztán, ha az igazságot felismerték. Jöjjetek én hozzá mindnyájan, akik mibe fáradtatok el, és mibe terheltettetek meg, hát elfáradtunk az önemésztésbe, annak az újra és újra végigondolásába, hogy mi nem vagyunk jó semmire, néha még imádkozni se tudunk, akkor hogy legyünk Jézusnak a tanítványai? Vagy belefáradtunk abba, hogy állandóan szabályokkal találkozunk. Ugye sokan károsztatják a Biblia első kötetét, a Tanakot, nem szeretem Ószövetségnek nevezni, mert abban van egy kicsit olyan íz, hogy lejárt a szabatossága, és múzeumban való, holott nincs új szövetség a Tanak nélkül, a Héber Biblia nélkül, minden visszahivatkozik az új szövetség erre. Szóval megfáradtunk a parancsolatok betartásába, és azt tapasztaljuk, hogy az új szövetség népét is állandóan ilyesmivel terhelik. Hát gyülekezetek vannak, ahol megszabják, hogy milyen hosszú legyen a szoknya, kerülhet egy kis festék az embernek, hanem az asszonynak inkább így van, de ők is emberek persze, és természetesen, ugye mondtam egyszer, hogy az Ádám az a nőt és a férfit egyaránt jelenti, mondjuk a férfiak közül kezdené magát valaki festeni, akkor csendben megkérdezném azért tőle, hogy mi az, amivel elégedetlen, hogy engedjük át, ne akarjuk ezt is elvenni a mi nőtestvéreinktől, de van, ahol megszabják, hogy szabad-e az embernek kifesteni magát. Én kezdő segédlelkész koromban pajuszt növesztettem, mert az ajtónál egyszer egy kedves idős asszony megcsíkerte az arcomat, és azt mondta, hogy olyan, mint egy pufók kislány. Na most hát régen volt, persze, valóban lányos arcom volt. Gyorsan pajuszt növesztettem, és akkor valaki nem ez a asszony, de valaki más azt mondta, hogy ezt a divatos pajuszt le kell borotválni, mert neki kijelentette az úr, hogy én nem is jelentek pajuszt. És hát akkor azt mondta, hogy megvárom, amíg nekem is mondja ilyet az úr mondja, le fogom borotválni. De nem szól, sőt, én bedobtam a Dunába borotválni 1977-ben, amikor kispesti házunkat a hatóság elvette, ami előtt aztán 4,5 éven át az utcán prédikáltam, és én azt hittem, hogy egy hét múlva vissza fogjuk kapni, 4,5 év lett belőle, és azt mondtam, hogy addig nem borotválkozom, amíg vissza megkapjuk, és akkor hát nem 4,5 év után, amikor lebozerolták ezt a kicsi imaházat, hanem valamikor korábban jelképesen behajtottam a Dunába a borotvámat, ez a szakállónak a történet. És azóta itt maradt. Most már itt maradt. De így kezdődött a kis pufok kislányjal. Elfáradunk a szabályok erőltetésébe. Mindig úgy érezzük, hogy irányítani kell az embereket, és emlékszem, annak idején, amikor Kispesten lelkészkedtem, és egy békásról laktam, át kellett utaznom a város, egy órát utaztam, és meg tudtam állapítani vasárnap, hogy ki megy katolikus templomba, ki megy protestáns templomba, ki megy pünkösdi közösségbe, mert mindenkinek volt valamilyen jellegzetessége, ahogy öltözött, kikötött kendő, ki hogy viselte a haját, hogy mozgott. Szabályok vannak. És Jézus azt mondja, egy olyan környezetben, ahol nagyon erős szabályok voltak, hogy menjünk be a mellékhelyiségbe, mit tegyünk, milyen imát mondjuk, milyen gyümölcs, milyen kenyér, milyen étel előtt, után, ez egy 24 órás komoly rend, amit zsidó testvéreik betartanak, nem ironizálunk e felett, állja meg Isten, aki ezt megteszi, mert nagyon fontos azok munkája, az a kisebbség, amelyik mindent nagyon pontosan betű szerint be akar tartani, és akkor is áldásmódulva tudjuk, hogy nem ez az üdvösségnek az útja. Nem így jutunk el Istenhez, de ahogy a kutatók életformája se mindenki számára jó, vagy a sportolóké, és csak gyönyörködünk abban a helyet, hogy küzdenek, helyet, hogy kutatnak, és áldoznak fel mindent, de az ő szabályokhoz ragaszkodó életük nekünk teher lenne. Nem erre gondol Jézus, de az ő tanítványának lenni is nehéz dolog. Azt mondja Jézus, hát jöjjetek, akik a törvény igájában elfáradtatok. Derék emberek vagytok, de ebbe belefáradtatok, és megterheltettetek, hogy hadd adjak nyugalmat nektek, hadd adjak nyugalmat nektek. A második dolog, hogy miután nem erőből és a szabályok követésével akartunk eljutni a lelkünk megnyugvására, csak zakatottabbak lettünk, ő megnyugtatott bennünket, úgy, ahogy Jákó békére lehet, hogy átvirkózott éjszaka után, és kapsa az új nevet, az Izrael nevet, aminek az egyik jelentése, hogy küzdöttél Istennel és emberrel, és kibírtad. Mi is így akarunk nyugalomra lenni az Urat követve. Vegyétek fel az én igámat. Ez egy új teher, gondoljuk hirtelen. Mindenki látott közülünk igát, faigát, amit ló, és tehén nyakára raknak, függően attól, mennyire módos a gazda, és az iga segítségével lehet a terhet azután elhúzni, és igen, itt állunk meg ennél, hogy az iga nem egy plusz teher, hanem egy eszköz arra, hogy a terhet és a nagyobb terhet is vinni tudjuk. Az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. A gyönyörűséges szó helyett jobb lenne a praktikust fordítani. Az én igám egy jó eszköz, egy praktikus eszköz. Nem tudunk jobb eszközt kitalálni, az egy iga helyett, amit az Úr ad, annak érdekében, hogy a terhet vinni tudjuk. Az ő igája, az Úr terhe, mondják a próféták, ez az Úr terhe, amit én továbbadok, mondja a próféta. Itt tavaly augusztusban lelkésztőket avattunk, és aki itt volt, az emlékszik, hogy stólát is tettük a nyakukba, nekem is van, esetésre is szoktam használni, de ez az igának a jele, jelképe. Nem mindenki használ, nem feltétlenül szükséges, de mind a zsidóságban. A zsidóságban az imasálnak egy keskenyebb formáját szokták stólaként használni, de mindkét helyen arra emlékeztet, hogy visszük az Úr igáját, ezt a hámot, hogyha a stólára gondolom, nem fából van, hanem szövegből, az Úr igáját viseljük azért, hogy a terheket praktikusabban tudjuk hordozni. Vállaltad tedd most azon terhek alá, gyönyörűségeseknek mondja az Úr, amiket az Úr tesz rád. Vinted a szabályok terhét, vinted a rossz lelkiismeret terhét, és ebben belemoskodtál. Engedd meg, hogy az Úr tegyen a válladra az ő gyönyörűséges terhét. Mi az? Mi az, amit végre szabadon erőben viszel? Mondhatnám, hogy ez a hivatásod is. Ahogy egy festőnek vannak nehézségei. Most Gáborunkat megkérdezhetnék, hogy mit is jelent kint a természetben akár festőállványa, sokáig állva, vagy hanyat fekve, mint Michelangelo, ahogy a Sixtusi kápolna mennyezetét festette. Rengeteg teher van, amit az ember gyönyörűséggel visel, mert van ennek értelme. Az édesanyák, akik viselik gyermekeik terhét, akkor is, hogyha ez hihetetlenül nehéz, és Jézus azt mondja, hogy ilyen gyönyörűségekkel, ilyen izgalmakkal, izgalmas az én terhem. Hát ha már el kell fáradni, mindenben elfáradunk. Mondtam tegnap egy kis körben, hogy tönkre lehet az ember élete kicsapogó életvezetés mellett is. De akkor, ha úgyis elfogni, miért ne mehetne tönkre az Úr igányának, terheinek a viselése alatt, miért ne juthatnánk el arra a pontra, hogy az Úr azt mondja, hogy most tedd le, vagy más viszi tovább ezt az igen, de jól van, jó és hű szolgál, hű voltál a kevesen, és lép egyen feljebb az Úrhoz, hogy a gyönyörűségek beteljesüljenek. Az én igám gyönyörűséges, terhem, praktikusan mérhető. A harmadik dolgunk pedig az Úr azt mondja, hogy tanuljunk tőle. Emlékszem, amikor igazán nem gondolva, hogy mit is csinálok, arra jelentkeztem, hogy lelkipásztor szeretnék lenni, akkor azok a bölcs öreg atyafiak, akik engem meghallottak, azt próbálták kipuhatolni, nem azt, hogy mennyi jó képesség van, beszédkészség, kapcsolatteremtő készség, egyikkel sem rendelkeztem, jól én nem tudtam kettőnél több ember előtt beszélni, akkor még, és mindig zavarban voltak, pláne a idegenek is jelen voltak, és nem folytatom ezt, szóval megmondtam terhelve a maga gyarlóságaival, de ők csak azt akarták tudni, hogy én tanítható vagyok-e. És mindvégig tanítható maradok-e, hogy lesz-e bennem az a szent bizonytalanság, hogy én nem tudok mindent, és kész vagyok meghallani elsősorban az Úr szavát. Nagyon sok ember van, akinek azért kéne megtérni, mert úgy érzi, hogy ő mindent tud. Mindent tud. Egy tudóst hallottam most beszélni, aki fantasztikus dolgokat mondott a szemről, és hogy hogyan lehet vérből és bőrből, bőrsejtekből olyan dolgokat nyerni, amiket a szemnél föl tudnak használni, hogy hogy lehet kicsi kis elektródákat belefúrni a szemmel, el voltam képedve attól, amit mondott, és aztán attól is, amit közben mondott, hogy az egerek szemének a működését sokkal jobban ismerik, mint az emberek szemének a működését. Most vagyunk a kezdeteknél, mondta ő. Nagyon tetszett nekem ez, egy kutató ember, aki belátja, hogy a területének 4-5%-át ismeri legfeljebb, és tanulni akar. Azt akarja, hogy a teremtő tanítsa őt meg, engedje, hogy a kutatása közben megismerjen valamit. Taníthatóak vagytok-e? Én nem akarok ilyen frontális tanításba átmenni, ezért gondoltuk el majd a padok készítésre, akkor kicsit kényelmetlen ugyan, de hogy ilyen szálkásra tegyük, nem túl nagy a tér, de hogy imitáljuk azt, hogy nem frontálisan, nem itt áll a szegény nyomorult tanár, aki inkább meg kéne dobálni papírkalacsinnal, vagy tönkretenni az óráját, hanem megpróbálunk együtt tanulni. És Jézus azt mondja, hogy tanuljátok meg tőle. Tanuljuk meg együtt, mondjuk így. Ő is megtanulta a szenvedéseiből az engedelmességet, mondja az ige. Az Isten fia, aki hajlandó tanulni. És mikor tanulunk, átformálódunk az ő szerénységére és alázatosságára. Ez nem bújaság. Amikor Mózesről azt mondja az ige, hogy ő szelíd volt, és minden embernél szelídebb, ez nem azt jelenti, hogy nem volt véleménye. Hát nézzük meg azt a Mózest, aki földhöz vágja a kőtáblákat, és porrá töri az aranybolyút, és megitatja a népbe, amely csak 40 napig maradt magára, és már is visszatért a bálványokhoz. Vagy Mózesről, aki felemeli a kezét az ütközet közben, és addig tud csak győzni a nép, amíg az ő kezei ki vannak terjesztve imádságra. Az erőtlen ember, aki a maga gyarlóságait is leküzdve, mégis az Úr igényét és másokért harcol. Ez az a szerénység, amit csak Jézustól tudunk megtanulni, és az alázatosság, ami csak arról szól, hogy nincs olyan szolgálat, amit én ellenvégeznék azokért, akiket szeretek és akiket szolgálok. Nincs ilyen szolgálat. Van egy ének itt az énekeskönyvben, nem tudom melyik, aminek egy Pormalicki Pál nevű evangélikus lelkész, Bárói családból szemben használta a Bárói címét, Báró Kormalicki Pál volt egyébként papíron. És az egyik evangelizáció alkalmával, mondom, van egy szép, azt hiszem azt az éneket, hogy Uram, ó, add, ha vándor után véget égít, te borúban, elérjek hozzá, s te fényes orcát hadd lássam. Ezt az éneket ő fordította, azt hiszem finn nyelvből. Egy nagyon kedves, közvetlen ember volt, és egyszer egy reggelen evangelizáció alatt valaki azt látta, hogy ő söprögeti a jártát a az épület előtt, és hát szavarban volt, ki akarta venni a kezéből a seprűt, és mondta Báró Podolinszky Pál, hogy tessék, hagyd egy nyugodtan, hadd végezzem el ezt a szolgálatot, hadd segítsek azoknak, akik takarítanak. Ó, tanuljátok meg tőle, járjatok az ő jesiványába, legyetek vele, nem filozófiai kérdéseket döntünk el, hanem etikaiakat, a gyakorlatot. Mi következik abból, ha találkozol bármiféle szükséggel, mint a megértő Mózes, a megértő Jézus, az alázatos szívű, a szíve mélyéig segítőkész, odaadó Jézus, Mózes és a többiek, kövess őt az ő jesivájában, és nyugalmat találsz a teremtetnek. Oda indultunk, hogy megfáradtak, és megterheltek vagyunk, de Jézus tanítványai akarunk lenni. Akkor ő hozzá kell jönni, hogy a végén egy nyugalmat találjunk.